törvénysértő képviselők, saját törvényeiket sem tartják be a parlamentben tilosban dohányzó képviselők, tudják, tilos, amit tesznek, mégis csinálják. Lebukások és kínos magyarázkodások a Szempont kamerája előtt. És török-magyar harc egy kisfiúért, avagy a Szempont 3 évet átörölő drámai filmje egy török apáról, egy magyar anyáról és egy elrabolt kisfiúról, Mehmet Karcsikáról, meg az igazságszolgáltatásról.
Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Aláírásgyűjtés, tavasszal akár szavazás, 6 kérdésben biztosan ki lehet írni a népszavazást. Nem is olyan jó üzlet, rákgyógyszerekkel kereskedtek külföldön, most csalással gyanúsítják őket. Víz és tűz, Angliában halottjai is vannak az árnak. A Balkánon közben perzsel a hőség. Szögbelövő, ezzel rendezte a vitát egy német férfi Balatonöszödön, egy ember meghalt, egy megsérült. Jó estét kívánok! Ősszel kezdődik az aláírásgyűjtés a népszavazáshoz. Az OVB tegnap este hitelesítette a Fidesz és a KDNP tandíjra, vizitdíjra és kórházi napi díjra vonatkozó kérdéseit is. Mára minden parlamenti párt reagált. A Fidesz alelnöke a döntést úgy kommentálta, hogy idézem, győztünk és papírunk is van róla. A szocialisták azt mondták, hogy készek megvívni a népszavazási vitát. Az SZDSZ szerint Magyarország veszélyes útra tévedt a döntéssel, az MDF tiszteletben tartja az OVB határozatát, a KDNP szerint pedig győzött az igazság.
A tandíjra vonatkozó kérdést hitelesítette elsőként az OVB, majd ezúttal átengedte a vízi díj és a kórházi napi díjjal kapcsolatos kérdést is. A testület elnöke szerint nem szakmai meggyőződésük, hanem az Alkotmánybíróság döntésének tisztelete miatt hitelesítették a kérdéseket.
Bizony a költségvetést érinti, de mivel az Alkotmánybíróság ezt az érvünket nem fogadta el, ahhoz képest olyan új körülmény nincs, amiből új megtagadási indokot lehetne levezetni.
Győztünk, és még papírunk is van róla.
Pokorni Zoltán szerint ősszel megkezdik az aláírásgyűjtést. Azért csak akkor, mert az OVB döntése megtámadható, így a nyári szünet miatt az Alkotmánybíróság csak augusztus végén tudna foglalkozni az üggyel.
Végső soron mégiscsak mi döntsük el, és ne Gyurcsány Ferenc, ne az aktuális hatalom szabja meg, hogy miről lehet és miről nem lehet népszavazást tartani.
Az MSZP megvívja a népszavazási vitát, mondja a frakcióvezető.
Egy törvényes népszavazási kezdeményezésnek mi állunk elébe. Fölvesszük a kesztyűt, lefolytatjuk a vitát.
Az SZDSZ szerint a 3 kérdés hitelesítésével Magyarország egy olyan úton indult el, ahonnan nehéz visszafordulni.
Egy olyan veszélyes utat láttunk benne, ahol ezek után lényegében bármiről lehet alkotmányossági alapon az Alkotmánybíróság döntés után kérdést feltenni, és ez nagyon veszélyesnek látszik.
Az MDF is veszélyeket lát.
Nem szabad a népszavazások intézményével visszajönni, mert az egész jogintézmény lejáratását vagy elértéktelenedését eredményezheti.
A KDNP szóvivője szerint egyszerűen győzött az igazság.
A kereszténydemokrata néppárta maga részéről nagyon örül annak, hogy az OVB érintett tagjai az utolsó pillanatban visszafordultak arról az antidemokratikus útról, amelyen elindultak.
A táblázatban azt látják, hogy eddig 6 kérdést hitelesített az OVB. A Fidesz arról még nem döntött, hogy támogatja egy házaspár által beadott és már hitelesített népszavazási kérdést, amely a több biztosítós modell bevezetését akadályozná meg.
Eljutottunk egy forró ősztől egy langyos tavaszig, szó szerint így zárta a parlamenti szezont az országgyűlés elnöke Szili Katalin. Ha csak a száraz tényeket nézzük, akkor átlagos ülésszak volt a tavaszi. Az ilyenkor szokottnál kevesebb mentelmi ügy volt, viszont több elfogadott törvény. Ami nem változott, a miniszterelnök szinte minden hétfőn vitázott a Fidesz frakció vezetőjével.
Talán kicsit nagyobb botránydeficittel zárjuk, mint amilyen az előző időszak volt. A házelnök összegezte az országgyűlés elmúlt hónapjait. 106 törvényt fogadtak el a képviselők, ez több a szokásosnál. A 106-ból viszont csupán 4 ellenzékit. Ez az arány egy kicsit rosszabb az elfogadott határozatoknál. 69-ből 2 nem volt kormánypárti. A helyzet azonban máshol sem változott sokat. A miniszterelnök szinte minden hétfőn felszólalt, az ellenzék szinte minden hétfőn kivonult.
Képviselőtársaink elhagyják az üléstermet.
Az egyik, ha nem a legélesebb vita márciusban robbant ki a miniszterelnök és a Fidesz frakció vezetője között. Gyurcsány Ferenc antiszemitizmussal vádolta az ellenzéki pártot.
Miniszterelnök úr, arra kérem, hogy nézzen a szemembe most az egyszer, bár tudom, hogy ez nem kell.
Az akkor készült tudósításból láthatnak egy részletet.
Arra kérem, mondja meg, hogy ön antiszemitának tart-e engem. Válaszoljon, most legyen bátor és válaszoljon, bólincson egyet, vagy rázza meg a fejét. Antiszemitának tart engem? Antiszemitának tart? Mutasson egy embert innen, ebből a frakcióból, a patkónak ebből a részéből, akit ön antiszemitának tart. Mutasson, álljon föl és mutasson.
Az önök pártja soha egyetlen egy alkalommal nem mondja azt, a nyilvánvalóan helyenként nem is burkoltan zsidózó szélsőségnek, hogy önök támogatása nekünk nem kell, mert ha csak ilyen támogatással lehet többségbe kerülni, akkor inkább kisebbségben akarok maradni, mert hogyha zsidóznak, akkor én zsidó vagyok, ha cigányoznak, akkor cigány vagyok.
A kormányfő viszont válaszára az ellenzék már nem reagálhat, de így is a napi rend előtti felszólalások száma emelkedett szinte a legjobban. Ebben a fél évben 166 volt, 4 éve ilyenkor csak 129.
Csalással gyanúsítják a szocialista Cuslág Jánost. A Bács-Kiskun megyei főügyészség gyanúja szerint az MSZP megyei területi szövetségének elnöke és 6 társa szabálytalanul használta fel alapítványok és egyesületek pályázati pénzeit, és ezzel különösen nagy kárt okozott, 50 millió forinttal nem tudtak elszámolni. A gyanúsítással szemben mind a 7 panasszal éltek. A volt képviselőt 3 éve lemondatták parlamenti képviselői mandátumáról, miután viccelődött a holokauszt áldozatain.
A hatóságok szerint 50 és 100 millió forint közötti lehet az az összeg, amivel Cuslág János és 7 társa nem tud elszámolni. A pénzt társadalmi szervezeteken keresztül pályázati úton nyerték, de a gyanú szerint saját célra fordították.
Ezeknek a társadalmi szervezeteknek a többségét kimondottan azzal a céllal hozták létre a nyomozás jelenlegi adatai alapján, hogy fiktív pályázatokat nyújtsanak be, tehát olyan pályázatokat, melyek mögött eleve nem is állt a teljesítés szándéka. Csak a legkorábban létrehozott egy-két alapítvány volt az, amelyik eredetileg más célra alakult.
A nyomozás szerint Cuslág János volt a szervezet irányítója, ő koordinálta a pályázatokat. A 8-ban eddig 7 gyanúsítottat kihallgattak. Dados István, aki korábban Cuslág János személyi titkára volt, megszökött a hatóság elől, őt körözik.
Cuslág Jánost többször kerestük telefonon, de nem sikerült elérni. Az MSZP Bács-Kiskun megyei elnöke azt mondta, holnap tartanak elnökségi ülést, addig nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. A híradót Maja Lilla tudósította Kecskemétről.
Új sürgősségi osztályt adtak át a Heimpál gyermekkórházban. Az osztály az ország első önálló speciális funkciókkal ellátott gyereksürgősségi központja. A hét mindennapján éjjel-nappal fogadnak sérült és beteg gyerekeket. A sürgős esetek mellett kisebb sebészeti műtéteket is el tudnak végezni. 10 milliókat kereshettek a rákgyógyszercsempészet. A rendőrség egyelőre 4 embert gyanúsít azzal, hogy daganat ellenes gyógyszereket adtak el külföldön. Többségében ügynökök, akik arra kérték az orvosokat, hogy bizonyos készítményekből többet írjanak fel, mint amennyire a betegnek szüksége van. A maradékot aztán eladták. Egy orvos már beismerte a csalást.
A BRFK még márciusban kezdett nyomozni egy 42 éves Váci doktor ellen.
A férfit a fővárosi nyomozók az eljárás során beszerzett bűnügyi információk alapján Szegeden fogták el egy nagyobb, mint egy 4 millió forint értékű gyógyszerszállítmány, gyógyszerkészítmény átadása során. Az eljárásban további 20 millió forint értékű gyógyszerkészítmény lerakatot találtak a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai, amely szintén dr. S. Gábor személyéhez köthető.
A rendőrség még három embert gyanúsít a csalással, akik szabadlábon védekezhetnek.
Nem tudom, hogy hogyan trükközött és mit csinál.
Szűcs Miklós, az onkológiai szakmai kollégium vezetője csak annyit tud, hogy egy fővárosi kollégájuk már elismerte a csalást, a betegek pedig nem szenvedtek hiányt.
Itt, aki ebben a cselekményben, vagy akik esetleg ebben a cselekményben részt vettek, ezek egyértelműen az UEB-et károsították meg.
Úgy tudjuk, a Zsuzsoki utcai kórházban egy nyugdíjas korú onkológus rendszeresen nagyobb mennyiségű gyógyszert írt fel a betegeknek, akik nem kapták meg az összes adagot. A maradék recepteket pedig gyógyszerügynököknek adta át. Ők elsősorban Szerbiában árulták a készítményeket. Főleg csonterősítőkről, hormonkészítményekről és más drága gyógyszerekről van szó. Az országban jelenleg több mint 50 onkológiai centrum van. Azt még nem tudni, hogy hány onkológus segédkezett az ügynököknek. Egy biztos, az orvosok halmazati büntetésként akár 7,5 éves börtönt is kaphatnak.
Több pénzért lassabban. Miről van szó? A 4-es metróról, mindjárt elmondjuk a részleteket, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még a híradóban. Átszabta a pápa választási szabályokat 16. Benedek, újra mindenképpen kétharmados többséggel. A főpincér bankrabló, a főszakács gyilkos, teltházas börtönvacsora olasz módra. Jelentős, nem várt költségek drágítják a metróépítést, és a munka is lassabban halad a tervezetnél, közölte az Inforádió a metróbiztos jelentésére hivatkozva. Demszky Gábor azt mondja, hogy egy ekkora beruházásnál természetes, hogy nem lehet minden apró részletet megtervezni. A Fidesz fővárosi frakció vezetője szerint a jelentés a főpolgármester hozzá nem értését igazolja.
Hogyan jut át az alagút forró pajzs a már kész állomáson? Ez ma a metróépítők legnagyobb gondja. A beruházásról szóló szerződés ugyanis nem rendelkezik arról, hogy kinek a dolga átvontatni a 100 tonnás fúrópajzsot a már korábban elkészült állomásokba. A jelentésből kiderül az is, hogy hiányos volt több a majdani állomások mellett lévő épület, mint például a Corvinus Egyetem vagy a Calvin téri templom állapot felmérése. Több helyen pedig a pontatlan közműtérképek miatt állomók.
Ezek a problémák, amelyekkel most találkozunk, ezek metró építésnél általánosak, természetesek, és arra való a mérnök szervezet, a főváros által megbízott ügyvédiroda, hogy ezeket a problémákat megoldja és kezelje.
A fővárosi ellenzék szerint a metróbiztos jelentése a beruházás szegénységi bizonyítványa.
A metróbiztos jelentése hemzseg az olyan kijelentésektől, mint hogy kritikus, elmaradás, drágább, csúszás és ehhez hasonlók, nem beszélve arról, hogy olyan beruházás kivitelezéséről van szó, amelynek a pénzügyi fedezetéről majd hónapok múlva fog dönteni az Európai Unió illetékes szerve.
Az Etele tér és a Bosnyák tér közötti metróvonal várhatóan 2012-re készül. Az eredetileg 320 milliárd forintra tervezett költségek a metróbiztos egyik korábbi jelentése szerint akár a 485 milliárd forintot is elérhetik.
Elindult a termelés a Hankók Dunaújvárosi autóabroncs gyárában. A 500 milliárd euróból felépült üzemben 1500 ember dolgozik. A gazdasági miniszter szerint ez az évtized beruházása. Korábban felvetődött, hogy a gyárban illegálisan vagy félig meddig illegálisan foglalkoztatnak embereket. Ezt Kóka János a Megnyitón visszautasította.
Szigorúan titkos technológiát alkalmazunk, és nem szeretnénk, hogy a versenytársaink megtudnák.
Gyáravató ide, gyáravató oda, emiatt aztán nem is engedtek forgatni a 132 milliárd forintért felépült üzemben. Sőt, a biztonsági őrök még a külső felvételek készítését sem engedélyezték. Maradt a látványosnak egyáltalán nem mondható makett, meg a protokoll.
Kérem uraim, lepezzék le a abroncsot.
Please unveil the tire.
Ez volt az első abroncs, amit ma legyártottak az üzemben. A Hankók tervei szerint évente 5 milliót készítenének, főként az európai piacokra. Amikor a gyár teljesen elkészül, 1500 embernek ad majd munkát, és további növekedésre ösztönözzük majd a gazdaságot a régióban, mondta a gumiabroncs gyártó cég elnöke. A gazdasági miniszter az évtized beruházásának nevezte a Dunaújvárosi gyár megépítését. Szerinte a Hankóknak nyújtott kormánytámogatás búsásan megtérül majd.
A gyár elkezd termelni, sok 100 milliárd forintos beruházást végez, felveszi a munkavállalókat, akik adót, járulékokat fizetnek. Ezt követően elkezd exportálni, ebből is bevétele keletkezik Magyarországnak.
A Fidesz szerint Kóka János nagyon előnytelen megállapodás között a dél-koreai gyárral. A Dunaújvárosi beruházás esetében több mint 13 millió forintnyi állami támogatás jut egy munkahelyre, ami irreálisan magas, és amiről a hazai vállalkozások nem is álmodhatnak.
Erősen befolyásolhatja az unió energiaellátási biztonságát az OMV részvényvásárlása. A vállalat 10-ről 18,6%-ra emelte részesedését a MOL RT-ben, írja a Neue Zürcher Zeitung. A svájci lap arra figyelmeztet, hogy a háttérben egy OMV Gazprom alkú állhat. Az orosz gázipari koncern ugyanis így az osztrák cégen keresztül befolyást szerezhet a MOL RT egyes eszközei fölött. Elemzők szerint ezzel a módszerrel végső soron saját tulajdonú vezetéken juttathatná a gázt Európába, ezzel megtorpedózva az unió Nabucco vezetékre vonatkozó tervét. Kemény feltételekhez, legfőképpen a még szabadon bujkáló háborús bűnösök elfogásához kötni az uniós társulási szerződés aláírását Szerbiával, Carla Del Ponte. A hágai főügyész a brüsszeli Európai Parlamentben azt mondta, hogy például Radovan Karadzsicsot nem is keresik. Az unió június 13-án felújította a társulási tárgyalásokat Szerbiával. Brüsszelben ott van tudósítónk Nika György. Szervusz Gyuri, mennyit ér Carla Del Ponte szava most, hogy gyakorlatilag két hete újra tárgyal az unió Szerbiával?
Néha valóban az ember benyomása, hogy mintha két vágányon menne Carla Del Ponte főügyész, aki egyébként eléggé ellentmondásos személyiség, és az unió június 13-a előtt ő éppen Szerbiába utazott egy hétre, akkor alakult meg az új demokratikus szerb kormány, és azt mondta, hogy ha ez így marad, akkor néhány héten belül felújthatják a szerbekkel a társulási tárgyalásokat. Rá egy-két napra bejelentették Brüsszelben, hogy felújítják a tárgyalásokat, tehát beelőztek Carla Del Pontét, nem várták meg, míg visszaért, és meghallgatták volna. Nos, ez ma történt meg, és Carla Del Ponte elismerte, hogy Karadzsicsról nem tudnak, tehát őt azért nem keresik, mert nem tudják, hol van. És az a véleményem, vagy a benyomásom, hogy Mladic tábornok lesz ez a bizonyos kompromisszum, akit be fognak áldozni a szerbek, ha lehet ezt így mondani, és az év vége előtt még feladják. Ez ugyanis valóban az egyik feltétel annak, hogy folytassák, illetve aláírják a társulási megbeszéléseket és a megállapodást.
Gyuri, az előzmények ismeretében szerinted előfordulhat-e mondjuk az, ami 2005-ben történt Horvátország esetében? Ugye akkor az EU elég komoly nyomást gyakorolt a hágai főügyészre, és gyakorlatilag annak ellenére elkezdték a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal, hogy nem volt meg a főháborús bűnös Ante Gotovina.
Igen, de aztán a szerződést végül is azután írták alá, hogy elkapták őt, és azt gondolom, hogy Mladicnál is hasonló lesz a helyzet. Szerbia valószínűleg addig nem lehet társultag, amíg valamilyen háborús bűnös, összesen 4 van még egyébként, akit keresnek, 160 valahányat eddig már bíróság elé állítottak, vagy elfogtak, tehát ez a szám elenyőszi, de a legfontosabbak nincsenek meg, leszámítva, hogy a Miloševićet, akiről Carla Del Ponte szomorúan nyilatkoztam, ahogy meghalt, mielőtt elítélhették volna. Tehát ez most Szerbiával a helyzet, és Carla Del Ponte nagyon sok vád értem, ahogy nagyon nagy politikai szerepet vállalt, holott egy főügyésznek ez nem szerepe, és ez már Koszovóval kapcsolatos, de ez egy másik téma.
Visszatérünk még rá, köszönjük Gyuri Brüsszelből. Megváltoztatta a pápa választás szabályai 16. Benedek. A katolikus egyházfő megválasztásához ezentúl mindenképpen kétharmados többség szükséges. Eredetileg is ez volt a szabály, de 1996-ban II. János Pál elrendelte, hogy ha a pápa választó testületben a 33. fordulóban sincs meg a kétharmados többség, akkor a bíborosok egyszerű többséggel is megválaszthatják az új pápát. Ezt a módosítást törölte tehát most el utódja. 16. Benedeket 2005. áprilisában viszonylag hamar és a kétharmadot is meghaladó többséggel választották meg a kereszténység történetének 265. pápájává. Már 3 halottja van az angliai viharoknak, köztük egy kisgyermek. Az ország középső és északi részén néhány óra alatt annyi eső esett, mint máskor egy hónap alatt. Leeds és Sheffield központja teljesen víz alá került. Több embert a királyi légierő helikopterei mentettek ki a háztetőkről és az elakadt autókból. Eközben Dél-Európában tombol a hőség.
Szakadó esőben kezdték meg a kárelhárítást a tűzoltók és a rendőrök Sheffieldben.
A város központja csak úgy, mint a közeli Leeds belvárosa, teljesen víz alá kerül. Az a baj, hogy nem tudjuk hova szivattyúzni a vizet az udvarokról. Minden el van árasztva, mondja ez a rendőr. A térségből ezreket menekítettek ki, a királyi légierő helikoptereit is bevetették. Több embert a munkahelyéről evakuáltak. Dél-Európában eközben nem enyhül a hőség. Romániában továbbra is 40 foknál melegebbet ígérnek a meteorológusok. Olaszországban, akik tehetik, a strandokon keresnek menedéket a forróság elől, mások pedig a közkutaknál hűtik magukat.
Pincéket árasztott el és fákat csavart ki a vihar Moson-Magyaróvár környékén. 18 pincéből, így például egy iskola alaksorából is a katasztrófa védelem embereinek kellett kiszivattyúzni a vizet. Az orkán erejű szél fákat csavart ki, amelyeket az utakról kellett eltakarítani Moson-Magyaróváron, Csornán és Győrött is. Már nem csak ígéret és szándék, hanem cselekvési terv is van a rába habzás megszüntetésére. Az osztrák és a magyar környezetvédelmi miniszter 6 pontba szedte a teendőket. Úgy tervezik, hogy szeptembertől már látható lesz a javulás, 2008-ra pedig teljesen megszűnhet a szennyezés.
Bizakodó az osztrák környezetvédelmi miniszter. Josef Pröll azt mondja, még a nyáron meghozzák a szükséges jogszabályokat, így szeptemberben már kevesebb káros anyag ömlik a Rábába, 2008-ra pedig teljesen megtisztulhat a víz. Ez a 6 pontos konkrét cselekvési terv. 2015-ig a Rába és a Lapincs is visszanyeri eredeti és természetes állapotát.
Itt egy óriási előrelépés történt, be fognak zárni egy erőművet a Rábánál, szűrőket fognak felszerelni a bőrgyárakra, más szabályozókat fognak életbe léptetni. Szerintem ez egy mintaszerű együttműködés volt az osztrák féllel, és ez a magyar fél határozott fellépésének volt köszönhető.
A Rába vízminőségét a cselekvési terv szerint heti rendszerességgel kell majd mérni. A két ország megállapodása értelmében az ellenőrzéseket két osztrák tartomány, az érintett Steyerország és Burgenland kormánya kell, hogy végezze. Amennyiben a határértékektől eltéréseket tapasztalnak, azonnal büntető eljárást indíthatnak a szennyezést okozó cégek ellen. A híradót Sarodról Rázó László tudósította.
Egy horvát férfi meghalt, egy német nő pedig életveszélyesen megsérült egy lövöldözésben Balatonöszödön. A lövöldöző német férfi is megsérült, mert előzőleg verekedtek is. Feltehetően elszámolási vita áll a háttérben. A Balatonnál ma este is ott van Csorba Viktória, kolléganőm. Szervusz Viki, kiderült-e már, hogy pontosan mi történt és miért?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Úgy tudjuk, hogy nem lőfegyverrel, hanem valamilyen nagy teljesítményű szögbelövővel ölték meg a horvát állampolgárságú férfit. Az összödi lövöldözésben megsérült a férfi élettársa is. A nőt mentőhelikopterrel szállították a székesfehérvári kórházba. Kórházban ápolják a lövöldözőt is, ő a lábán sebesült meg. Állítólag valamilyen elszámolási vita miatt történt a gyilkosság.
Itt Balatonöszöd központjában találták meg ezt a német rendszámú autót, amely délelőtt 9:30-kor hajtott az önkormányzat elé. A benne ülő pár segítségért kiabált. A hivatal dolgozói azonnal értesítették a hatóságokat. A mentők egy horvát férfit holtan találtak, német élettársát helikopter vitte kórházba. Mindkettőjükön lőtt sebek voltak, ezért a rendőrség hajtóvadászatot indított a tettes után.
A feltételezett elkövetőt a bűncselekménynek a helyszínén, ami nem Balatonöszödön volt, ahol a személyekre rátaláltak, a siófoki rendőr kollégák elfogták.
A halálos lövés ebben a Balatonöszöd melletti lovardában dördült el, miután a két férfi összeverekedett a nő miatt. Ekkor sérült meg a feltételezett tettes is, aki német állampolgár, most ebben a siófoki kórteremben fekszik.
Alsó végtagi törés miatt került kórházi felvételre, aminek a műtéti megoldása is szükséges.
A 42 éves német nő hasi lőtt sérülést szenvedett, mentőhelikopterrel szállították a székesfehérvári kórházba. Ott délután megműtötték, és most már túl van az életveszélyen. A lövöldözés hátterében meg nem erősített információink szerint vagyonmegosztási vita áll. A rendőrség holnapra ígért részletes tájékoztatást.
Természetesen jó dolgok is történtek a Balatonnál. Közvetlenül a híradó után kezdődik a Balatoni Nyár című műsor, ahol megmutatjuk például azt, hogy mi mindent lehet csinálni akkor, amikor rossz az idő a Balatonnál.
Csorba Viktória jelentkezett Balaton Széplakról, köszönjük. Börtönkoszt, egy kicsit másképp. Egy olasz börtönben havonta egyszer nem a bentlakóknak, hanem azoknak a vendégeknek főznek, akik kifizetik a 7000 forintnak megfelelő összeget, no meg büntetlen az előéletük, mert a főpincér lehet ugyan mafiózó, a főszakács pedig gyilkos, a vendégeknek nem lehet priuszuk. A börtön vacsora óriási siker, eddig mindig teltház volt.
Egy börtönajtó csapódásáról ritkán jut eszünk be egy jó vacsora. Másképp van ez Volterrában, ahol a kettőt mégis összehozták. Az olasz városka börtönében olyan rehabilitációs programot indítottak, amelyben az elítéltek havonta egyszer éttermet üzemeltetnek. A főpincér egy bankrabló, a bárzongorista pedig gyilkosságért ül, csak úgy, mint a főszakács. Ez azonban senkit sem riaszt el attól, hogy megkóstolja a pőztjét. Nem gyakran vacsorázik az ember elítélteknél, mondja ez a nő. A börtönétterem eddig minden hónapban megtelt. Az elítéltek állítólag egyre jobban főznek, és a hangulat sem utolsó.
Lássuk, hogy mi lesz a mai program az M1-en 10 után este Krizsó Szilviával. Szervusz Szilvi, ha jól tudom, Orbán Viktor lesz a vendégetek, gondolom nem lövök nagyon mellé, hogyha az OVB döntésről is fogjátok kérdezni.
Egyáltalán nem lősz mellé, szia Kriszta, jó estét kívánok! Orbán Viktortól valóban elsősorban a népszavazással kapcsolatos kérdésekre várunk választ. Például arra, hogy milyen következményei lehetnek egy érvényes és eredményes, vagy egy érvényes, de eredménytelen népszavazásnak. Aztán hogyan kellene átalakítani az egészségügyet a Fidesz szerint, hiszen még az is lehet, hogy a többbiztosítós rendszer ellen is gyűjteni akarják majd az aláírásokat. És hogyan alakul majd a villanyára azután, hogy a parlament elfogadta a villamos energiáról szóló törvényt, amely egyrészt az energiapiacon kialakítandó versenynek, másrészt az alternatív energiaforrásoknak kedvez. Végül Párizs zenész szemmel bemutatjuk fiatal magyar zenészek első fellépéseit a francia főváros utcáin. Néhány perccel 10 után várjuk a kedves nézőket.
Krizsó Szilvia jelentkezett az este stúdiójából. Köszönjük! Ez volt a híradó kedd este. Nézzük, hogy melyek voltak a legfontosabb hírek. Ősztől aláírásgyűjtés, tavasszal akár szavazás. 6 kérdésben már biztosan ki lehet írni a népszavazást. Nem is olyan jó üzlet, rákgyógyszerekkel kereskedtek külföldön, most csalással gyanúsítják őket. Víz és tűz, Angliában halottjai is vannak az árnak, a Balkánon közben perzsel a hőség. És szögbelövő, ezzel rendezte a vitát egy német férfi Balatonöszödön, egy ember meghalt, egy megsérült. Most sport és időjárás jelentés, híradó legközelebb 4:12-kor lesz Acél Annával. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Estét. Ez itt ismét a balatoni nyár. Az időjárás ma nem volt kegyes a strandolókhoz, itt a szépnapi vitorlás kikötőben is csak a legelszántabbak csobbantak a tóba. A vihar, amitől tegnap este még tartani kellett, szerencsére elmaradt. Ettől függetlenül mindig figyeljék a viharjelzést, hiszen itt a Balatonnál is egyre gyakrabban változik meg hirtelen az időjárás.
Kánikula, bárány, felhők, zivatar, felhők. Így változott a Balaton időjárása az elmúlt 72 órában. Itt a Siófoki meteorológiai állomáson a nap 24 órájában figyelik a tó fölé érkező időjárási frontok alakulását.
Innen adjuk ki az elsőfokú, illetve a másodfokú viharjelzést, és nem csak a Balatonra, hanem a Velencei tóra vonatkozóan is.
A pontos időjárás jelentés különösen fontos a Balatonnál, életeket menthet. Ezért fél órával egy-egy vihar érkezése előtt kigyulladnak a jelzőfények. A riasztás az Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően itt is két szintű. Az első fokú percenként 45 villanással azt jelzi, hogy maximum 40 km/h sebességű szél várható. Ha ennél sűrűbben villannak fel a fények, az már másodfokú viharjelzést jelent. Ekkor a fürdőzőknek azonnal el kell hagyniuk a tavat.
A másodfokú viharjelzés esetén azonban már csak a nagyobb vitorláshajók, nagyobb hajók maradhatnak a vizen. Jellemzően a vitorláshajók közül az, amelyiknek tőkesúlya van.
A Balaton parton 24 viharjelző figyelmezteti a turistákat a veszélyre. Ezeket többnyire egy-egy partszakasz legmagasabb épületén helyezték el.
Kétségbe esniük akkor sem kell, ha éppen a kissé mostohai időjárás miatt nem tudnak megmártózni a Balatonban. A tó körül ugyanis számos fedett gyógyfürdő található, az egyik például Zalakaroson.
Gyógymedence, sport és hullámmedence, szabad és fedett élményfürdő, óriás csúszda, ezt kínálja a Zalakaros.
Igazán színvonalas udvarhely.
Szerintem maximálisan kiszolgálja minden korosztálynak az igényét.
Ez Magyarország hatodik legnagyobb forgalmú fürdője, 5000 négyzetméternyi vízfelülettel. Ennek egyharmada fedett, így esős időben akár 3000 ember is megmártózhat benne.
1500 négyzetméter, ami fedett vízfelület, és több mint 600 négyzetméter, ami közvetlenül fedett térből, tehát egy rossz időjárási körülmények között is megközelíthető.
A fürdő vize ráadásul gyógyvíz, amely az ízületi gyulladástól a fogágybetegségig számos korra gyógyír lehet.
Hajókirándulás, operettfesztivál vagy éppen lovaglás. Bármelyikhez is van kedvük, a lehetőség adott itt a Balatonnál. Programajánlónk következik. Hopp.
Tudnám ajánlani a futószáros lovaglást azoknak a kezdőknek, akik nem tudnak lovagolni. Szabadon lovaglást karámba, aki már egy kicsit jobban tud lovagolni.
Festet is kastélyban, ebben a gyönyörű szép tükörtáramban, ahol most is állunk. Minden második este nagyon szép koncerteket, hangversenyeket hallgathatnak meg a kedves látogatók. Többek között minden héten csütörtökönként 8 órai kezdettel valcer, opera és operett koncerteket.
Köszönjük, hogy minket választottak, jó utazást kívánok!
Minden 80 éves hajó. Minden nap 10 órától indulunk menetrendszeren másfél óránként, 65 férőhelyes, és szeretettel várjuk az érdeklődőket a hajóra.
Bármerre indulnak, holnap az esernyőt ne hagyják otthon, és kánikulára se számítsanak.
Ha most felnézek, fölöttem gyülekeznek a felhők, de szerintem jó idő lesz, és nem lesz kutya meleg.
Az időjárás holnap sem kényezteti el a turistákat, marad a változékony, csapadékos idő. A néhány órás napsütés mellett többször erősen megnövekszik majd a felhőzet, szápor és zivatar is lehet. Továbbra is élénk lesz az észak-nyugati szél, amely zivatarok idején megerősödhet. 17-23 fok várható. Holnap is várjuk Önöket itt az Ezüstparton, akkor is hasznos információkkal jelentkezik a balatoni nyár. Addig is viszontlátásra!
Ha-ho! Ezt nem hiszem el! Tényleg te vagy az? Hány éve nem láttalak? 8-10? Mesélj, mi van veletek? Mi újság?
A Raiffeisenben most óriási leáradás van. A személyi kölcsönhöz potompénzét lehet hozzájutni.
Ez aztán nagy újság. Nyári személyi kölcsön kollekcióját leáraszta a Raiffeisen Bank. Egy testhez álló 1 millió forintos személyi kölcsön most csak havi 18.999 forintba kerül. Hívja a 0640 48 48 48-at. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.
Ezt ne csináld még egyszer, rendben.
Jössz rapizni?
Sajnos így nem tudok, pont most jött meg.
Próbáltad már az OB Minit?
Ez a legjobb OB tampon kezdőknek.
Az OB Mini hihetetlenül kicsi és egyedülálló szép touch borításának köszönhetően könnyebb elhelyezhető.
OB Mini. Számomra nincs jobb OB tampon a kezdetekhez.
Nyerő formában az árak. A 16 darabos OB tamponokat nyáron 429 forintért veheted meg.
Gondolkodunk, hogy vettünk egy profi gépet.
Gondoltak már személyi kölcsönre?
Minden fontos dolog otthon dől el. Az Allianz Bank személyi kölcsönét már otthonában is igényelheti, akár 3%-os kamatkedvezménnyel. 0640 421 421.